Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai estén is, de nem csak, hogy szeretettel, talán annál többet nem is tudok kívánni, mint amit Pál apostol mond, amikor a gyülekezeteket köszönti leveleiben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Esti alkalmunk kezdetén a heti énekünket vegyük elő, a Krisztus az énekem énekeskönyvből. Annak a 639. számú énekét keressük ki. Ki vagyok én? Most pedig a református énekeskönyv 457. számú énekét keressük ki. Ez is egy jól ismert énekünk. A 457. számú dicséretnek mind a három versszakát énekeljük. Az első így kezdődik: Ó Jézus árva csendben!
Thank you.
A helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható mennyei Urunk, Te dicsőséges vagy és hatalmas. Nagyon jól átlátod a mi életünket. Nagyon jól látod, hogy mi van a mi szívünkben is. Urunk, köszönjük, hogy Te nagyon jól látod, hogy mi van a szívünkben, és mégis szeret. Köszönjük, hogy jól látod, hogy mi van a szívünkben, és mindenfelé szaladgálnánk, rohannánk, Te mégis magadhoz vonz bennünket. Urunk, köszönjük, hogy most is lehetőséget adtál ezen a mai estén, hogy az igédet olvassuk, arra figyeljünk, arról gondolkodjunk. Vágyakozunk, Urunk, a Te igédre. Nyitva van az ajtónk nekünk is. Várjuk, Urunk, hogy megszólíts bennünket. És ne csak a mai este, hanem egész életünket átformáló erő legyen a Te szavad. Urunk, bizalommal fordulunk hozzád, nem félve, mert tudjuk, hogy Jézus érte meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy az ő ruhájába rejtőzve, bizony szégyenünket eltakarva, tisztán léphetünk eléd. Kérünk, adj ilyen figyelmes közösséged és Te rád hagyatkozást, beléd vetett bizalmat a mai estén is. Dicsőség legyen neked, Urunk. Amen. Áldás békesség. Az Urunk igéjét János evangéliumának 8. fejezetéből olvasom, az első 11 versből. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te, mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Sokan itt voltunk tegnap is, és tudjuk, hogy a hét témája leplezetlenül Isten előtt. És a hét napjain így előre haladva megpróbálunk egyre érzékenyebbek lenni arra, hogy milyen is Isten előtt lelepleződni, tudatosítani azt, hogy milyen az, amikor Isten látja nagyon mélyen a szívünket, és tudja, hogy milyen gondolataink, érzéseink vannak. A tegnapi napon arról volt szó, hogy milyen új ruhát kap Ádám és Éva. Az első új ruhájuk fügefa levelekből volt barkácsolva, és az gyenge próbálkozása volt ennek az első emberpárnak arra, hogy elfedjék valahogy a szégyenüket. De Isten maga készített nekik ruhát, amely már bőrből volt. Tehát nem csak, hogy Isten adta ezt a ruhát nekik, hanem drága áron, az első vérnek itt kellett folynia a Szentírásban, ennek az árán kaptak ruhát, amely elfedte azután a szégyenüket. Most folytatjuk ezt a sorozatunkat, és a kérdésünk a mai alkalmon ez lesz, hogy ki ítélkezik a házasságtörő asszony felett. Ha pedig egyetlen egy kulcsszót szeretnék kiemelni ebből a történetből, akkor az a kegyelem lesz. Mert talán amikor már először is olvastuk most ezt a történetet, akkor is olyan jó érzés fogott el bennünket. Igen, Jézus ilyen. Ilyen Jézus előtt megállni, ahol megpihenhetek, ahol akiben bízhatok, aki nem fog engem elítélni. De mégis, hogy pontosan lássuk, hogy is néz ki Isten kegyelme, hogyan is kaptuk mi a kegyelmet Krisztusban, nagyon fontos, hogy megnézzük ezt a történetünket. Lelepleződések és leleplezések sorozata. Ki leplez le kicsodát? Hát először is a farizeusok leplezik le ezt a házasságtörő nőt. Ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Mózes törvénye szerint, amely valójában az Isten által adott törvény volt, tényleg halálbüntetéssel kellett sújtani azokat, akik házasságtörést követnek el. Többször hallottam már, hogy akik a Szentírást kritizálják, vagy egyáltalán a kereszténység hitét, azt mondják, hogy lám, mennyire nem életszerű a Szentírás, mennyire nem valóságos ez, hogy lehet valakit halálbüntetéssel büntetni, amikor váltani kell a kapcsolatában. Hát nem mondhat ellene a szívének hogy az ember, hogyha mást szeret. De hát ugye ez egy elavult könyv, egy ókori írás, és mindenféle érvel meg is tudják indokolni az emberek, hogy miért lépnek félre egy házasságban. Hát a másik kibírhatatlan. Vagy nem foglalkozott velem eléggé a férjem vagy a feleségem, nem tett boldoggá, nem töltötte be a várakozásaimat. Valakitől még olyat is hallottam, hogy igen, 20 évvel ezelőtt még összeillettünk, de hát azóta megváltozott ő is, én is, már nem élünk össze. Amíg azonban a házasság számomra nem több, mint hogy a másik boldoggá tegyen engem, akkor igen, sorozatos csalódásokra számíthatok. Vajon ki az az ember, akiben ne találhatnánk olyan dolgot, ami kibírhatatlan? Mindenkiben van olyan, és hogyha az ember valaki máshoz menekül, mert azt hiszi, hogy ő majd a tökéletes társ lesz, egy idő után benne is fog találni kibírhatatlan dolgot. És elvárhatom, hogy valóban a nap 24 órájában tegyen boldoggá engem a másik ember? Vajon megúszhatom ezt a kapcsolatot formálódás, alkalmazkodás és elköteleződés nélkül? Most jó, hogy én mondom ezt, mert még nincs tapasztalatom a házasságról. De egy valamit biztosan mondok, és tudok mondani, hogy a Szentírás a házasságot szövetségnek nevezi. És a szövetségről viszont nagyon sokat beszél a Szentírás, és azt tudom, hogy ez komoly kapcsolat. Nem kisebb a felelőssége a szövetségre lépő feleknek, mint hogy az igaz hűséget mutassák meg a kapcsolatukban. Valamiképpen Isten hűségét mutassák meg a másik ember felé. Ezt nem én találom ki, Pál apostol kapcsolja össze a házasságot Isten és az egyháza kapcsolatával, Krisztus és az egyháza kapcsolatával. Maga Pál apostol mondja, hogy ez ugyanolyan szoros kapcsolat, ugyanolyan szövetséges kapcsolat. És igen, nincs tapasztalatom a házasságról, de van tapasztalatom, vagy még pontosabban a Szentírás beszél az ember szívéről. Önmaga körül forog, hogy a földi dolgoktól várja a boldogságát. Olyan dolgokat várunk el akár az embertársunktól, amiket valójában csak Isten tud megadni. Ezt Pál apostol így mondja a Római Levél első fejezetében, hogy a teremtő helyett a teremtményt kezdte imádni az ember. A teremtő helyett a teremtménynél keresi a beteljesedést és a boldogságát. Pedig a tökéletes boldogságot nem itt, vagy hadd mondjam így, nem így kell keresnünk, nem így kell, hiszen már itt találkozhatunk Istennel, nála kell keresnünk. Akármilyen régi könyv a Biblia, nagyon jó diagnózist állít föl az emberről, ezt tegnap Pászkáltól is hallottuk. Nagyon jó diagnózist mond az emberről, és hogy mi is a baja az embernek. Hűség és elköteleződés nélkül ma sem tudunk élni. Ez ma is igaz, ma is aktuális. És ezért mondhatjuk, hogy igen, súlyos bűn, amit az asszony elkövetett, és ha ma nem is jár érte halálbüntetés, gondoljunk bele, hogy milyen súlyos dolog ez. De itt meg kell állnunk, mert az egy dolog, hogy ez a nő lelepleződött. Mégis maga ez az ügy, ez a vád, amivel a farizeusok Jézus elé jönnek, több szempontból is zavaros. Először is a farizeusok és az írástudók, ugye ők voltak a nép vallásos elitje, nem mondják el, hogy tulajdonképpen ki talált rá erre az asszonyra. Csak annyit mondanak, hogy hát tetten érték. Nem mondják, hogy ki, hol a tanú. Ugye rögtön egy ítélet vagy egy bíráskodás kezdődhet-e úgy, hogy hát nincsen tanú. Nem mondják el, hogy ki az. Ráadásul ugye Jézus elé hozzák ezt az asszonyt, házasságtörést követ el. Na de most lehet-e házasságtörést egyedül elkövetni? Valakivel elkövette. Tehát ez így önmagában nem stimmel ez az eset. Akkor hozzák elő azt a férfit is, akivel a házasságtörést elkövette ez az asszony. És hol van a férje ennek az asszonynak, aki a sértett fél? Sőt, és ez még folytatódik, tehát nagyon sok gyengéje van ennek az ügynek, nem is az egyházi felsőbség elé viszik ezt a nőt, aki elé Mózes törvénye szerint az ilyen vétkeseket vinni kellett volna, hanem Jézushoz. Talán azért, mert tudták, hogy Jézus az, aki igazán ítélhet itt a földön, ő a hatalmas úr. Nem. Ezek a farizeusok János elmondása szerint is le akarták leplezni Jézust. Le akarták járatni. Hát, mivel szerették volna lejáratni? Hogy most elítéli, vagy nem? Látnunk kell, hogy a zsidóknak abban az időben nem volt szabad halálos ítéletet kimondaniuk. A római uralom idején már csak az államnak volt joga kimondani ilyen ítéletet. Tehát Jézust csőbe akarták húzni, vagy csapdába akarták csalni, hogy egyik válasza se lehessen jó. Nem tud ebből jól kijönni Jézus. Azaz, ha azt mondja, hogy meg kell kövezni a nőt, akkor Mózes törvényének igazat ad, de az állammal szembe megy, és nem tiszteli a világi felsőbséget. Ha azt mondja, hogy nem ítéljük el ezt az asszonyt, akkor lehet, hogy a római felsőbségnek eleget tesz ezzel, de Mózes törvényét meghazudtolja, mert azt mondja, hogy nem is olyan súlyos ez a bűn. Hát mit tesz Jézus? Jézus sosem mondott ellene Isten törvényének, ezt tudjuk. Olyasmi ez a próba, mint amikor megkérdezték Jézustól, hogy kinek kell adót fizetni. A császárnak vagy Istennek, ugye azaz a templomi adót, pénzt kell befizetni. De Jézus azt mondja, hogy nem lehet kijátszani egyikkel a másikat. Mindkettőt meg kell tartani, és adjátok meg Istennek, ami Istené, a császárnak pedig, ami a császáré. Tehát a farizeusok leleplező szervezkedésbe fogtak Jézus ellen, még csak nem is az asszony ellen, Jézus állt itt a támadás középpontjában. De vajon le lehet-e leplezni Jézust? Eljön-e az a pillanat, amikor kiderül, hogy hát azért Jézus is tévedhet? Azt mondja magáról, hogy ő a messiás, a közénk jött Isten fia. De vajon mikor követel már végre hibát? Mikor derül ki, hogy azért ő sem tökéletes? Hát nézzük meg, mit tesz Jézus. Először is a földre, a porba ír az ujjával. Hogy mit ír, azt nem tudjuk. Találgatják az írásmagyarázók is. Lehet, hogy Jeremiásnak valamiféle beteljesedése ez, mert maga Jeremiás is írt a porba. Vagy lehet, hogy az ott körülállóknak a bűneit írja éppen a homokba. Hát nem tudjuk. Mindegy, kettő jól hangzik, mert hogy ugye látja a körülállók vétkeit is, jól belelát az emberek szívébe, de nem mondja el János pontosan, hogy mit ír Jézus a porba, de mindenképpen feszült a hangulat, és várják az emberek, hogy na, erre mit válaszol Jézus? Most a római törvény, vagy Isten törvénye? Jézus döntést hozott. Döntést hozott. És ítéletet mondott. Igen, Mózes törvénye szerint ezt az asszonyt meg kell kövezni. Jézus nem kisebbíti ennek az asszonynak a bűnét. Viszont jogerős ítéletre is szükség van. Annak kell végrehajtania, aki erre fel lett hatalmazva. Itt pedig egyáltalán nincsenek tisztázva a keretek. Teljesen spontán szerveződött ez a kis bíróság. Korábban a pap volt a felhatalmazott személy, hogy kimondja az ítéletet, most a római hatóság. Hát ha így csak magunk vagyunk egy kis csoportban, egy kis csapatban, hol van itt a szabályosan összehívott ítélőszék? Jézus elmondja, igen, el kell ítélni ezt az asszonyt, de az dobja rá először a követ, aki maga is bűntelen, azaz felette áll minden bűnnek. Így lesz tiszta az ügy, csak így hangozhat el igazságos, független és pártatlan ítélet. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Leleplező Akció kezdődött Jézus ellen, és Jézus leplezte le azokat, akik ellene támadtak, leleplezte a farizeusokat. És nem csak, hogy nincs közöttük bűntelen, de konkrétan még ebben az ügyben sem jártak el tisztán. Éppen az Isten tisztelet előtt beszélgettünk ezzel erről az igéről, nagy tiszteletű úrral, és akkor hangzott el a beszélgetésünkben, hogy igen, nem csak, hogy ebben a törvénytelen ítélkezésben nem jártak el, de hogy Jézus szavai arra is vonatkozhatnak, hogy az vesse rá először a követ, aki konkrétan ebben a bűnben, a házasságtörésben nem követett el semmit. És mindannyian magukra ismertek. Mindannyiuknak van paráznaság a szívében. Ezt nagyon sokszor hangsúlyozza Jézus. Az a lényeg, ami a szívedben van. Azt látja Isten. És nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami kívülről megy be, hanem ami a szívedben kezdődik. És bizony, lehet, hogy még nem tettünk semmit, de a gondolatunkkal már, a szívünkben már paráználkodtunk. Hát, meglátták ezek a farizeusok, hogy bűnösök, de így nem marad senki, aki ítéletet hoz. Akkor nem is kell leleplezni ezt az asszonyt? Vagy nem is kell elítélni ezt az asszonyt? Jézus minden komoly következmény nélkül elengedi őt? Sokan fel is háborodnak, hogy hogy tehet ilyet Jézus. Ez így nem illik bele a Szentírásba. Jézus igazságos kell, hogy legyen. Mások úgy látják, igen, ez már az új szövetség. Itt már kegyelmes az Úr, itt már nem bünteti meg Isten a bűnt. De igazából egyik sem jó olvasat. Mindegyik egy torz kép. Lehet, hogy kedvére van valakinek ez a történet úgy, hogy végre itt van a megbocsátás, és lehet, hogy az Ószövetségben még büntetés volt, itt Jézus már kegyelmet ad, de nem törölte el Jézus a törvényt, és továbbra is súlyosnak tartotta ennek az asszonynak a bűnét. Vajon puhítsunk Isten törvényén, és mondjuk, hogy ne ítélkezzünk már annyit. Ugye tegnap is szó volt erről, ne ítélkezzünk annyit. Miért beszélünk ennyit a bűnről? Nem sok bűnről beszélünk, egyetlen egyről, ami az ember szívében van Isten ellen. Nagyon súlyos kritikát is hallottam arról, hogy hogyan engedheti el Isten a kereszténységben az emberek bűnét. Vajon a mennyben, amikor ott lesz egy édesanya a gyermekével, és ez egy nagyon komoly vád, hogy megmondja a kisfiának vagy a kislányának, hogy gyermekem, ott ül az asztal másik végében egy férfi. Hát ő ölt meg téged, mikor életedben voltál, mikor a földön jártál. De ez az ember megbánta a bűneit, és a mennybe került. Hogy Isten ilyen igazságtalan lenne? Azt kell mondanom, hogy nagyon torz ez a kép. Ez nem igaz. A Szentírás egyértelművé teszi, és ez többször előkerül majd ma, hogy a mennyországban nem kerülnek be az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Nincs helye a bűnnek ott. Isten kegyelme többet kell, hogy jelentsen. Jézus nem csupán legyint a bűnre, hogy hát, megtörtént, mindenki hibázik, csak igyekez, és akkor rendben lesz. Nem csak legyint a bűnre. A kegyelem nem ennyit jelent. Jó, de hogyha Krisztus igazságos, akkor a másik szélsőség meg az, hogy mindenkit megbüntet, és akkor mi sem kerülhetünk a mennybe, hiszen ki az, aki elmondhatja magáról, hogy semmilyen bűn nincs az életében. Hallottam egyszer egy koreai emberről, aki Európába érkezve keresztjénné lett, és lelkész lett. Megtért és lelkész lett. És amikor hazament az édesapjának, elmondta a hitét, bizonyságot tett, elmondta, hogy megismerte azt az igazságos Istent, aki egyszerre kegyelmes is, akkor az édesapja értetlenül fogadta. Hát én nem tudok elképzelni egy kegyelmes Istent. Hát csak egy olyan Istent tudok elképzelni, aki megbünteti a bűnt. Mindenkit számon kér. Milyen érdekes, hogy úgy látom mostanában Európában inkább puhítanánk a kereszténységet, és nem Isten mindenkit elfogad, mindenkinek megbocsát. Van, ahol meg el se tudják képzelni, hogy Isten megbocsásson. Akkor most Jézus melyik? Jézus most elítél, vagy kegyelmet ad? És azt kell nagyon, ez talán a mai este a legfontosabb üzenetünk, hogy ne válasszuk ketté Jézusban a kegyelmes és az igazságos urat. Ő egyszerre mindkettő. A teológián tartott valaki egyszer egy déli áhítatot, és azt mondta, hogy most az ítélő Istenről fogok beszélni, mert mindeddig a kegyelmes Istenről beszéltem. Legyen egy kicsit szó, vagy beszéltek a többiek is. Legyen végre szó egy kicsit Isten törvényéről és az ítéletről. Szerintem nem lehet csak egyikről vagy a másikról beszélni. Szorosan összefügg, és meg fogjuk látni, hogy ezt Krisztus keresztjén látjuk a legteljesebben. Miről szól Krisztus kegyelme? Csak az én bűnömről? Krisztus kegyelméről is. És csak a kegyelemről szól? Hát nem csak a kegyelemről. Nem mutatja meg semmi még jobban, hogy ennél jobban, hogy milyen súlyos az én bűnöm, mint a kereszt. Ezt kellene nekem elszenvednem. Tehát Jézus nem csupán legyintett ennek az asszonynak a bűnére, hanem továbbra is halálosan komolynak tartotta. Nem mondta azt, hogy nem tettél semmit. Mindenki ezt teszi, hát jogunk van ahhoz, hogy a másik hálószobájába leskelődjünk. Magánügy, ugye? Nem mondja ezt. Hát akkor nem marad senki, aki ítélne? Mindenki kiment arról a helyről? Nem, Jézus ott maradt. Az egyetlen, aki bűntelen. Az egyetlen, aki joggal ítél. Az, aki igazságos, és aki nem mond részrehajló ítéletet. Ő maga, aki a törvény szerzője. Az, aki megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye visszacseng a tegnapi történetünk, hogy ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. A tökéletes Isten. És kiderül, hogy valójában senki nem tud elbújni Jézus elől. Mindenkinek látja a szívét. Látja a farizeusok bűnét, látja ennek az asszonynak a bűnét, és látja a mi szívünket is. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Szükség van a kiózanodásra, és hogy meglátni, hogy Jézusnak mi a törvénye. Nagyon megterhelő volt számomra az az olvasmány, mikor a Goldingtól a Legyek urát olvastam. Bizonyára a testvéreknek is nehéz olvasmány volt. A gyerekek egy szigeten ragadnak, és öntörvényű szabályokat kezdenek el maguk között alkotni, és elsőre úgy tűnik, mintha kis játék lenne, de halálos tragédiába torkollik ez a játék, ez a szörnyűség. És a végén egy felnőtt lép erre a szigetre, és megkérdezi tőlük, hogy az egyiktől, mit játszotok itt, gyerekek? Hát óriási szakadék tátong ilyenkor az ember és a valóság között. Szakadék tátong, hogy milyen törvényt teremtetteném én magamnak, mikor én mondtam meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és amikor szembesülök a valósággal. Amikor odalép, mondjuk nem egy felnőtt, hanem Isten lép oda, és megkérdezi tőlünk emberektől, mit játszotok itt, gyerekek? Milyen törvényeskedést rendeztek be magatoknak közben, ez nem szabályos. Magatok próbáljátok megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Ilyen koncepciós pereket hoztok össze, sőt, még magát Istent szeretnétek megvádolni. Közben ti magatok lepleződtök le közben. Bizony nem játszunk, hanem, mondhatnánk Istennek, nem játszunk, hanem ellened forraltunk merényletet. Nem játék ez. Tehát nem engedte el Jézus sem szó nélkül az asszonyt, nem mondta azt, hogy menj el, és élj úgy, ahogy eddig éltél, élj tovább úgy. Nem. Ma egyébként csak ennyit mondana sokszor az ember a másik bűnére. Hát a lényeg, hogy itt vagy. A lényeg, hogy szeretet legyen. Inkább ne rújjuk föl a rosszat. Menj el, és csináld úgy, ahogy eddig, csak nehogy véletlenül konfliktus legyen közöttünk. De nem. Azt mondja, hogy menj el, és ne vétkezz többet. Ne vétkezz többet. És én meg vagyok győződve arról, hogy ez csak Jézus mondhatja ki. Mi is mondhatnánk valakinek, hogy menj el, és többé ne vétkezz, és helyesen mondanánk, de Jézus ezt nem úgy mondja, mint egy emberi vélemény, vagy jó tanács, hogy hát én azt tanácsolom, hogy könnyebb lenne az életed, hogyha mostantól nem vétkeznél, hanem ő hatalmas úrként mondja ezt. Talán emlékszünk rá más bibliai történetekről, amikor kimondja Jézus, hogy fiam, megbocsátottak a te vétkeid. És megbotránkoznak a körben álló farizeusok, hogy ki ez, hogy ilyet mondhat? Hát ilyet csak Isten mondhat. És Jézus nem cáfolja meg őket. Igen, Ilyet csak Isten mondhat. És akkor vonjátok le a következtetést, hogy ki vagyok én. Csak ő az egyetlen, aki bűnöket képes megbocsátani a földön, és azért mondhatta ki ezt a szót, hogy ne vétkezz, mert ez hatalommal teli szó volt. Hatalommal teli szó volt. Tudta Jézus, hogy nem maradhat megtorlás nélkül ez a bűn. És még mielőtt arról beszélnénk, hogy hogyan változott meg ennek az asszonynak az élete, ha megváltozott, nem ír erről János, de azért hadd mondjam el, hogy miért nem maradt az ő bűne megtorlás nélkül. Miért mondhatom azt, hogy továbbra is megmaradt az igazság, és hogy Jézus nem csak legyintette erre a bűnre. Hát mikor hangzott el az ítélet e fölött az asszony felett? Hát néhány nappal, vagyis néhány héttel azután, hogy elmentek erről a helyről. Mert volt valaki, aki visszalépett az ítélet helyére. És volt valaki, aki elhordozta ennek az asszonynak is a büntetését. Nem maradt az ő bűne sem büntetés nélkül. Jézus az ő helyére is odaállt, és meghalt a kereszten. És nemhogy megkövették, de a leggyalázatosabb halálbüntetést kapta. Azért kellett neki a keresztre mennie, hogy ne maradjon büntetés nélkül ennek az asszonynak sem a bűne. Elhangzott az ítélet, és be is következett az ítélet. Végre is hajtották. És ugyanígy mindannyiunk bűnéért odament. Az én bűnömért is. Pedig nekem kellett volna odaállnom. Jézus előtt nem titkolhatta a vétkét ez az asszony sem, ugyanúgy én sem titkolhatom. Bizonyára szégyenben maradt ez az asszony, erről nem beszél a Szentírás, de szégyenben maradt. De ez történik velem is. Mégis egy valamibe, egyetlen egy mentőkötélbe belekapaszkodhatok most. De ez egy nagyon egyetlen menekülő út, de nagyon erős és biztos menekülő út. Ez pedig Jézus kegyelme. A tökéletes Jézusnak volt egyedül joga és hatalma kimondani az ítéletet, és ez a kimondott ítélet pedig a kegyelem szava volt. Meg volt alapozva, ki volt fizetve. Ugye volt mögötte fedezet. Hogyha mi azt mondjuk, hogy igen, megbocsátok, vagy ne vétkezz többet, meg van bocsátva a bűnöd, mi az én fedezetem? Jézus tudott igazi fedezetet adni ehhez. Neki volt hatalma arra is, hogy magára vegye az ember bűne feletti ítéletet. Nem csak, hogy kimondani volt hatalma, hanem magára is vette. Erre is volt hatalma. Ugyanakkor értenünk kell, hogy mi történt ott a kereszten. És itt már rólunk is szó van. Ez nem tőlünk független dolog. Nem tőlünk független dolog. Nem független dolog ez ettől az asszonytól sem. Hogyha Jézus hatalommal mondta ki ezt a szót, hogy megbocsátattak a te vétkeid, menj el, vagy én sem ítélek el téged, menj el, és többé ne vétkezz, akkor ez egy hatalmas szó kellett, hogy legyen. Mert maga Jézus mondta. Ugye észrevették az őt hallgató emberek is, mikor még csak tanított, hogy ő hatalommal szól, nem úgy, mint az írástudók. És azért vagyok meggyőződve arról, hogy ez hatalommal kimondott szó, mert azért elég nehéz élethelyzetben volt ez a parázna asszony. A 8. kerületben, ahonnan jövök, a gyülekezetünk egy cigány missziót is elkezdett, és a 8. kerület sűrűjében van a közösségi helység, és külön az egyik beosztott lelkészünk csak ezzel foglalkozik, hogy ott a nehéz sorsú emberekkel foglalkozik. Nagyon sok megtört élettel találkozik, szinte nincsen egyetlen gyermek, és nincs egyetlen felnőtt sem, akinek ne lenne valami szenvedés vagy törés az életében. Valaki mindegyikük vagy erőszakot, vagy elválást, elhagyattatást, vagy a kábítószert megtapasztalta, vagy a testi kihasználást, mindenkinek valamiben része volt. És nemrég ebben a közösségben, még nem egész gyülekezet, nincs önállóságuk, ebben a gyülekezetben járt egy utcalány. Igen, tárgyként kezelték, ezt tapasztalta már évek óta, eszközként használták ki. És csoda történt, megérintette őt Jézus szava. De ez nem egy pillanatra történt. Mert azzal együtt, hogy megérezte Jézus jelenlétét, és ráébredt a bűnére, Nagyon nehezen szakított a régi identitásával. Kívülállóként csak lenézően azt mondjuk, hogy hát miért nem szakítasz az életeddel? Hát neked is rossz, nem? Kihasználnak téged. Hiszen senki nem akar kihasználtságban ilyen lenézett, kallódó tárgyként élni. Hát ezt senki sem kívánhatja. De őszintén szólva nekem is csak mások mondták el, hogy ez nem ilyen egyszerű egy ilyen bűntől megkötözött embernek az életében. Mert szinte összeolvad az identitása ezzel a kihasználtsággal. Sőt, még ő maga is a bosszú lehetőségét érzi azzal, hogy igen, kihasználsz engem, akkor még fizess is érte. Ugye érezzük, hogy ez elég komoly dolog. És a szégyen és a kihasználtság tudata visszahúzta őt. Valahogy úgy, ahogyan Pál mondja az első korintusi levélben is, hogy tudjátok, amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Valami ellenállhatatlanul sodort a néma bálványokhoz. Még meg is tudják magyarázni, ugye, hogy miért térnek vissza. Ha már kihasználnak, akkor még több embert én is tönkreteszek. Mondhatjuk egy ilyen embernek, hogy csak próbáld meg kicsit jobban. Csak akarnod kell, és akkor kijutsz belőle. Csak higgy magadban, amiről tegnap is szó volt. Mondhatunk ennyit? Hát ő, ha magában hisz, akkor azt mondja, hogy itt semmi remény nincs. Sokkal nagyobb itt a baj. Ahogyan tegnap szó volt erről, Isten szívet is adott az embernek, és ez a szív meg volt kötözve. Még akarata lehet is az embernek, de a szívét húzza máshova. Mondhatja egy szolga, hogy holnaptól szabad leszek. Konkrétan gondoljunk arra a rabszolgára, akinek van egy tartója, és egy rabszolga tartója is. Mondhatja ez a szolga, hogy holnaptól én szabad vagyok. Hát ennek a szolgának a szava nem ér semmit. Hogyha ez az úr nem szabadítja őt föl, akkor szolga marad. Egy asszonynak nem elég ennyit mondani, hogy rendben, most már élj jól, tegyél jól, legyél jó. A mindenható úr szájából kellett, hogy elhangozzanak a kegyelem szavai. Ez pedig hatékony és életet átformáló erő, amit Jézus mond. És ezt annyian megtapasztalták, akik ilyen lesüllyedt élethelyzetben voltak. De megtapasztalhatjuk mi is, mindenféle élethelyzettől függetlenül. Egy teológus társam mondta annak idején, hogy nem kell megtapasztalnod a legnagyobb mélységeket ahhoz, hogy rádöbbenj, neked Jézusra van szükséged. És hát mit jelent az, hogy nem tapasztalod meg a legnagyobb mélységeket? A legnagyobb mélység az, hogy elszakítva vagy Istentől, és nincs olyan ember, aki ne így születne. Senki nem születik keresztjénnek. Mindenkinek szüksége van egy pontra az életében, amikor Jézusnak adja az életét. Tehát a hit sem olyan, mint hogy egy ilyen választható opció, hogy igen, van, akik hitben élnek, én pedig nem élek hitben. Mintha ez ilyen választás lenne. Nem olcsó dolog ez a hit. Nem úgy osztják az utcán, mint a szórólapot, ezt olyan értéktelennek tartjuk és kidobjuk. Hát igen, valaki ezt választja, elmegyek, most nem megyek, most más foglalkozást választok, más hobbit választok magamnak az életben. Ez nem ilyen választás kérdése, ez nem áruházi vásárlás. Ugye azt is szokták, a vallásokat is szokták az áruházhoz hasonlítani. Ma már olyan a világ, mint egy nagy áruház, mindenki leveszi magának, ami tetszik. És akkor lehet keverni a jezsuita, buddhista szerzetest, lehet keverni a jógázó lelkésszel. Most már minden szabad, de ez sokkal veszélyesebb és komolyabb dolog. Ez nem ilyen választható áruházi dolog. Ez élet és halál kérdése. Tehát, hogy most hitben élek, nem élek hitben, ez az, hogy most halálban élek, vagy nem élek halálban. Nem büszkén állok én Jézus elé ezentúl, hanem menekülök. Menekülök. Hogy jól van, Jézus, kezdj valamit az én életemmel is. Igen, elég kemény ember vagyok, de belőlem is lehet jót kihozni. Odaborulok. Odaborulok és oda menekülök. Mert tudom, hogy komoly az én bűnöm, és komolyan kell megfizetni érte. És Jézus már komolyan fizetett érte. A kereszt tükrében látom meg az én bűnösségemet. És ezért fontos az, amiről már az elején is szó volt, hogy Jézus nem fogad el bennünket bűnösen. Nagyon sokszor szeretjük ezt hangsúlyozni, hogy gyere, ahogy vagy. Igen, gyere, ahogy vagy, de nem fogsz úgy maradni, amilyen vagy. Nem fogsz olyan maradni, amilyen vagy. Tehát nem félreértjük akkor a kereszténységet, ha azt hiszük, hogy igen, mindenki bűnös jöhet, és akkor a mennyben ott lesz a sok bűnös. Azt mondja a jelenések könyve, hogy nem. Meg kell, hogy tisztítson bennünket valaki. Magunkat megtudjuk, nem? Az már elég sokszor kiderült, még az első két alkalman is, hogy nem vagyunk képesek magunkat befedni, csak fügefa levelekkel. Istennek kell felöltöztetnie minket. És történhet ilyen határozott megújulás. Így mondja a Szentírás, hogy ez az újjászületés, amikor Isten szent lelke újjászül bennünket. Egész identitásválság, váltás. Hogy a régi elmúlt, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Húsás próféta nagyon komoly küldetést kapott. A prófétáknak ugye az volt a feladata az Ószövetségben, hogy valamiképpen Isten üzenetét továbbítsák az embereknek. De Hóseásnak a saját életével kellett kiábrázolnia azt, hogy mi történik Isten és a népe között. Azt mondta Isten, hogy menj el és vegyél feleségül egy parázna asszonyt. Hát, sok mindenre hajlandó az ember, ugye, hogy megmutassam az életemben, hogy Istennek mi is az akarata, de hogy ilyet meghozzon valaki, ilyen döntés, egy parázna asszonyt elvesz feleségül, hogy még a magánéletére is rányomja ezzel a bélyegét, ez komoly dolog volt. És még a gyermekeiket is úgy kellett elnevezni, amely súlyos ítélet volt. Ugye az egyik gyermekét úgy hívták, hogy nem népem, a másikat pedig úgy, hogy nincs kegyelem. De elhangzik ebben egy csodálatos ígéret is. Hóseás is egyébként összeköti a házasság képét Isten és a népe kapcsolatával. Azt mondja, hogy eljegyezlek majd magamra örökre. Eljegyezlek. A szeretet, a hűség ajándékával. Ez egy csodálatos ígéret, és az Isten hatalmas kimondott szava, amely identitást is megváltoztat, mert utána úgy nevezték el Hóseás gyermekeit, hogy népem, és van kegyelem. Maga annyira erőteljes ez a kép a Szentírásban, hogy Péter is megismétli a levelében, hogy akit nem népemnek hívtam, azt most népemnek fogom szólítani. Ezt mondja az Úr. Maga az Úr kell, hogy megújítson bennünket, és hozzá kell ezért menekülnünk. Ez azért is fontos, mert az ember a saját erőlködéséből erre nem képes. Ezt nagyon sokszor hangoztatjuk, de fontos megértenünk. Azért, mert mondjuk a gyerekek esetében látjuk ezt. Nagyon sokszor, akik neveltek gyereket, én csak a bátyám gyermekein látom, hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy hát legyen úgy, ahogy te akarod, hiszen a te életed, te tudod a legjobban, hogy mi a jó neked. Hát így nem lehet nevelni gyereket. Ha megkérdezném Jankát, ha már tegnap szó volt róla, mit ennél szívesen ebédre, akkor igen, cukorkát, meg gumicukrot. És hát legyen az, amit a gyerek akar. De tudja, hogy mi a jó neki? Azt kell mondanom, hogy a bűntől megkötözött ember sem tudja, hogy mi a jó neki. Valahogy a szívébe van a vágyakozás a szabadulásra, de Istennek kell, hogy közbeszóljon. És ezért mondja olyan nagy meggyőződéssel Pál apostol is, hogy nem mi fogjuk véghez vinni ezt a szabadítást, nem mi fogjuk kihúzni magunkat a hajunknál fogva a mocsárból. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Így bízhatunk Jézus hatalmas szavában, életeket megváltoztató kegyelmében. Tudjuk, hogy csak az újjászületett ember, csak a tiszta ember lehet ott a mennyben. Nincs helye ott a bűnösöknek, paráznáknak és tolvajoknak. De ha elbújom Jézus ruhájában, akkor engem is tisztának lát már az Atya. Engem is úgy lát, hogy én már nem vagyok bűnös. Nem miattam, hanem Jézus miatt. De egyébként nem kell messzire mennünk, maga Pál apostol is így kapálózott az ellen, hogy Isten megszólítsa. Ha megkérdeztük volna a keresztjén üldöző Pál apostolt, hogy vajon te elgondolkoztál már azon, hogy lennél-e keresztjén? Ő azt mondta volna, hogy hát nem, sőt, én üldözöm őket. Lihegve üldöztem őket, így mondja az egyik helyen. két kézzel kapaszkodott a régi életének, életéhez, és mégis azt mondta Jézus, felesleges az ösztöke ellen rugódoznod. Ilyen a kegyelem, hogy megelőz engem. Hogy már akkor meghalt értünk Jézus, mikor még bűnösök voltunk. Már akkor kegyelmébe fogadott, mikor még az ellenségei voltunk. Ezek mind a római levélben vannak. Bár ellensége voltam Jézusnak, ő mégis közel jött hozzám. Már akkor meghalt értem. Már akkor megbocsátott. Zákeus, talán ismerjük az ő történetét is, még semmilyen vagyont nem ajánlott föl Jézusnak, Jézus már vendégül ment hozzá, és a közösségébe fogadta. Ez a kérdés a mai estén. Minket is vonz Jézus. Vágyakozunk az ő közösségére. Ha már egy pici, akár a lelkiismeretünkből, a szégyenünkből fölébred bennünk, ha már pici szikrája ott van a vágyakozásnak, ez jele, hogy ő munkálkodik bennünk. És azt ígéri, hogy aki ő hozzájön, azt semmiképpen nem küldi el. Ezt egy mondaton belül mondja egyébként Jézus, hogy senki nem jöhet hozzám, ha nem vonza őt az Atya. Tehát mindenki két kézzel kapaszkodik a bűnéhez. De azután, aki én hozzám jön, azt semmiképpen nem küldöm el. Itt van az alkalom. Ez a mai este is ilyen alkalom. Ő nem küld el bennünket, bizalommal mehetünk hozzá. Csak ez a kérdés, hogy szorongat minket is Jézus szeretete? Boruljunk le előtte, és mondjuk azt, hogy összetört életem, parancsra vár, Uram. Te formáld át a szívem. Új szívet adj nekem, mert magamtól csak olyan vagyok, mint a megfürdött disznó, amely sárban hempereg. Visszatérek magamtól az én kísértéseimhez, vagy olyan nehezen szabadulok a régi életemtől, ahogyan az a parázna asszony a történetünkben is. A kegyelemről egy megdöbbentő történetben, vagy helyzetben láttam egy nagyon szép illusztrációt. Nem vártam volna. A gyerekek éppen Eric Knight Leszi hazatér című filmének a feldolgozását nézték, vagyis könyvének a film feldolgozását nézték, 1943-ból, elég régi ez a film, vagy feldolgozás. Röviden, úgy ismerik a történetet, de talán elmondhatom, hogy a Yorkshire-i család szép kutyájáról szól ez a történet. Ők szegények voltak, és az édesapának nem volt munkája, ezért el kellett, hogy adják Leszit a környékbeli hercegnek. Mondanom sem kell, hogy Janka ennél a résznél alig bírtam, mert hogy annyira szomorú, hogy meg kell válnia a kisfiúnak a kutyától, csak kiment sírva, mondja, hogy ez a film nem jó. Most ilyen filmkritikusok így szokták mondani, ez nem jó film, de ő ezzel azt akarta kifejezni, hogy milyen szomorú ez a helyzet. Igen, odaadták ennek a hercegnek a kutyát, de Leszi még onnan is visszaszökött. Sőt, ez a herceg ezután elment egészen felföldre, messzire, és Leszi onnan is megszökött, és erről a viszontagságos kalandjáról szól ez a könyv, ennek a kutyának a viszontagságos kalandjáról. És nem mondom ezt el, csak a záró jelenetet, mert azon megdöbbentem. Leszi nagy nehezen visszaszökött a gazdáihoz, és teljesen kimerült, már szinte halálra fáradt, és összeesett, és akkor adtak neki egy kis táplálékot, valami tejet, de meghallották, hogy az udvarra behajt a herceg, az új gazdája ennek a kutyának. Hát gyorsan elrejtik Leszit a belső szobába. Ahogyan belép a herceg ebbe a szobába, megkérdezi, hogy nem látták-e a kutyáját, már olyan régen eltűnt, régen keresik. A ház ura azt feleli, nem láttuk. Nem láttuk. Hát akkor másfelé kell keresnem. Olyan szép kutya volt, kár érte, mondja ez a herceg. Nem szeretném elveszíteni. Egy pillanatra megáll azonban. Várjanak csak, jó, hogy éppen itt járok. Éppen felszabadult egy munkahely az udvaromban. Maga nem keres éppen munkát. Hát szégyelve, de elmondta az apa, hogy de jól jönne egy munkahely, mert éppen munkanélküli vagyok. És szívszorító jelenet ez, mert miközben ez a herceg éppen az életüket rendezi ezeknek a szegény embereknek, ők éppen a szégyenüket rejtegetik a belső szobában. Az ő kutyája már, és nehogy észrevegye, nehogy megtudja. De hamar kiderül a hazugság. Nem maradhat leplezve. A kutya rövidesen nyüszíteni kezdett a belső szobában, és kiderült, hogy benn van valaki. Az édesapa rögtön menteni próbálta a helyzetet, amikor kiderült, hogy hát egy kutya van bent. Hát látja ezt a szakadt kutyát, most verődött valahogy ide, de nem tudom, hogy honnan jött. Most találták az utcán. Hát ez biztosan nem lehet Lesszi. Ilyen szakadt kutya, hát ez nem lehető. Az Lesszi szép kutya volt, egészséges, erős. És a herceg megnézi ezt a kutyát. A kislánya is ott van, mellette lehajol ez az összetört kutyához. És akkor a kislányára néz, és titokban rákacsint. Azt mondja ez a herceg, ez tényleg nem Lesszi. Ugye? Te sem ismered föl, ugye? A kislány erre ráfeleli, nem ő. Pedig nagyon jól tudta, hogy ő az a Lesszi, ugye ezt tudjuk. Nagyon jól tudta, hogy ő Lesszi. Az ember, amikor megáll Isten előtt, akkor elrejteni a szégyenét. De az Úr már úgy rendezte az életemet, hogy én még bűnös voltam. Már megelőlegezte a szeretetét. Még le sem lepleződtem, már az Úr szeretett engem. És ahogyan a herceg összekacsintott a kislányával, úgy látja Isten is a mi hazugságunkat. Mikor az ember lelepleződött, akkor a szemrehányás helyett kegyelmet kapott. Mindent megkaptam most már, amire szükségem van az életben. És elhangzik felettem is az ítélet, tényleg nem bűnös. Pedig nagyon jól tudja, hogy bűnös. Viszont nagy ára volt annak, hogy ezt kimondhassa Jézus. Nagy ára volt annak, hogy kimondhassa Jézus ennek a bűnös nőnek is, hogy én sem ítélek el téged. Mert ez a mindenható Úr kegyelmes szava volt. Ő meghozta az áldozatot, helyette is meghalt, helyette is kifizette a büntetést. Nincs már ellene szóló vádirat. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Én sem vagyok jobb, mint ez a bűnös nő. De minden bűnösnek van oka arra, hogy reménykedjen. Jézus megbocsát. Ugyanakkor ez ugye nem történhet változás nélkül. Ha Jézus szava, a kegyelmet kimondó szava, hatalmas szó, akkor nem mehetek úgy tovább, ahogyan eddig éltem. Akkor újjá kell születnem, a szívemnek kell megváltoztatnia. Akarok új szívet? Ha igen, menjek az Úrhoz, mert Péter is ezt mondta neki. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Amen. Most is csendes perccel kezdjük az imádságunkat, és arra kérem a testvéreket, hogy nézzünk megint szembe magunkkal, hagyjuk, hogy Isten leleplezzen bennünket. Először is, hogy elválasztjuk-e egymástól a kegyelmes és az igazságos Jézust. Meglátjuk-e, hogy valójában az ő keresztjén ragyog a legvilágosabban Isten kegyelme és Isten igazsága. És gondoljak bele, hogy ő gyakorolt, úgy gyakorolt kegyelmet rajtam, hogy elhordozta a bűneimért járó igazságos büntetést. Így imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Hát ki ítélkezik a házasságtörő asszony felett? Hol van a te igazságod? És hogyha igazságos vagy, akkor ki menekülhet meg vajon? Köszönjük, hogy te erre válaszként megmutatod a keresztedet. Köszönjük, hogy ami embernek lehetetlen, az neked lehetséges. Urunk, köszönjük, hogy a kereszten egy nagy csere történt. Hogy bár nekem kellett volna ott lennem, te a helyemre álltál. És cserébe én megkaptam a te tiszta fehér ruhádat, amely a tiéd volt. Uram, el se tudom képzelni most már az életemet nélküled. Mindannyian ezt mondjuk. Nem tudunk nélküled élni, mert csak nálad találunk biztonságot. Ne hagyd, Urunk, hogy úgy menjünk tovább, ahogyan eddig éltünk, hanem legyen a te kimondott szavad a mi életünkben is hatalmas szó, hogy menj el és többé ne vétkezz. Kérünk, Urunk, munkálkodj a mi szent lelkeddel a mi szívünkben, és mozgasd meg újra és újra bennünk a vágyakozást, hogy te utánad akarjunk csak menni, és a szívünk mindenestül csak benned bízzon. Minden jót csak te tőled várunk, Urunk. Boldogságom, boldogságunk csak te vagy. Ezért most, Urunk, mi is kimondjuk a döntésünket, és elhagyjuk a magunk mentegetőzését. Elismerjük, hogy magunktól menthetetlenek vagyunk. Viszont a te életet átformáló hatalmad képes minket új életre szülni, új életre vezetni. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy már második este halljuk a te leleplező és egyszerre vigasztaló szavadat is. Kérünk, Urunk, add, hogy az egész hét folyamán ez hatalmas szó legyen a te igéd, leplezzen le, hatoljon el egészen a szívünkig is, és azután egyre többen úgy mehessünk majd haza, és egész életünket úgy élhessük, hogy mindig szüntelenül bizonyságot tudjunk tenni, akármelyik percben bizonyságot tudjunk tenni arról, hogy milyen új életre is találtunk mi te nálad. Így áld meg, Urunk, a mai esténket is. Tiéd legyen a dicsőség, hogy bizalommal fordulhatunk hozzád. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az esti ének és az áróének előtt csak annyit mondok a testvéreknek, hogy holnap is találkozunk, és ugyanúgy, ahogyan a tegnapi napon, most is szeretettel várom az alkalom utáni néhány percben a testvéreket, hogy bárki, akinek van valamilyen kérdése, vagy imakérése, az bizalommal és szívesen megosztaná velem. Én itt leszek a kis szobában, és egy ima közösségben belül fogunk majd imádkozni az elkövetkező alkalmakért is. Az záró énekünk a 298. számú dicséret lesz, első 4 versével énekeljük, és mindig kiemelek valamit, hogy mire figyeljünk különösen, mikor ezt az éneket énekeljük. Most arra figyeljünk, hogy azt énekeljük, hogy nem játék volt, amit ő megtett. Tehát ő nem csak legyintett a mi bűneinkre, hanem nagyon komolyan meg is fizetett érte. Tehát 298. számú énekünk. Fennállva fogadjuk a mi Urunk, Istenünk áldását, azt, hogy mit is tett, értünk legfőbb kincsével az Atya. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, az Atyának ami a szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség.